Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, politológus. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérheti. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Meddig érdemes visszamenni a magyar politika történetben az időben, hogy megfogható legyen az Orbán korszaknak a rendszere, amiről az ellenfelei azt mondják, hogy ez már majdnem diktatúra, vagy talán az is?
Hát lehet mondjuk egy fix időpontot választanunk. 2014-ben mondta ki Orbán Viktor ugye először a Tusnád fürdői beszédében, hogy a Magyarországon illiberális állam van, tegyük hozzá, tehát nem azt mondta, hogy illiberális demokrácia, hanem illiberális állam. Aztán a köznyelvben mégis úgy ment át a dolog, hogy illiberális demokrácia, és úgy tapasztalom, hogy azóta Orbán Viktornak sincs kifogása az ellen, hogy a rendszerét illiberális demokráciának nevezzék. Tehát a kérdésére a rövid válaszom az, hogy nem is olyan régen, mint ahogy ezt gondolnánk, de hogyha mégis ennél egy picikét pontosabban akarunk, akkor én azt gondolom, hogy a 90-es évek második felére kell visszamennünk, nevezetesen az első Fidesz kormányzás elé. Tehát az, ami mondjuk 2014 óta, vagy 2010 óta a jobboldal kormányzásában megvalósul, az először a 90-es évek közepén körvonalazódott, és az első Fidesz kormányzás idején is már láthatók voltak a jelei. Ha azt kérdezné, hogy mik ezek a jelek, akkor nagyon egyszerűen azt tudnám mondani, hogy a demokráciának egy másfajta felfogása, mint amit például a 90-es évek közepén az MSZP-SZDSZ kormány képviselt. Szerintem a hallgatók is ismerik ezt a kifejezést, hogy konszenzusos kormányzás. Ugye erről elég sokat szoktunk beszélni. A Fidesz ezzel szemben már 98 és 2002 között, tehát az első kormányzása idején a többségi elvet kezdte vallani, azaz, ha a választásokat valaki megnyeri, most független attól, hogy kétharmaddal vagy csak szimpla többséggel, akkor a döntési jogosítványok az ő kezében vannak, és hogy úgy mondjam, nincs olyan kényszer, hogy az ellenzékkel neki folyamatosan konszenzusra kellene jutnia, hanem a saját hatáskörében hozhat törvényeket, és tulajdonképpen egymaga irányítja az országot.
Van minőségi különbség, jósági különbség a konszenzusos meg a többségi demokrácia elve között?
Természetesen nincs.
Mind a kettő ugyanúgy működőképes, történeti tapasztalatok szerint.
Természetesen nincs. Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy Európában ez a kétfajta demokrácia típus létezett, mondjuk a kontinentális Európában inkább a konszenzuális, mondjuk Nagy-Britanniában pedig inkább a többségi elv. Hozzáteszem, hogy Nagy-Britanniában azért nincs ebből probléma, vagy azért nem volt mostanáig, mert azért látjuk a Brexit kapcsán, hogy egy csomó dolog előjön, mert Nagy-Britanniában van egy erős társadalmi kultúra, ami viszont konszenzuális. Tehát kibírja azt, hogy a pártrendszerben, vagy a pártviszonyokban meg a többségi elv érvényesüljön. Egyébként Magyarországon azért is van akkora probléma, mint amekkorát látunk, mert a társadalom is megosztott. Tehát nem az van, hogy a Fidesz kormány ma 2010 óta egy többségi modellt érvényesít. Nem lenne ebből gond, ha egy angol típusú, konszenzuális, homogén, úgy szokta a mi szakmánk a politológia mondani, hogy homogén politikai kultúra van, tehát nincs akkora szétesés, nincs akkora polarizáltság a társadalomban. Magyarországon mind a két dimenzióban megvan ez, és ez okozza a problémánkat.
Mi voltak azok a tapasztalatok, amelyek a demokrácia felfogás változásához, megváltoztatásához vezették annak idején a Fideszt?
Hát talán a leginkább az, hát szerintem nagyon kevés hallgatónk van, aki emlékszik a 90-es évek közepének a viszonyaira. Én ugye a szakmámból következően olvastam akkor is ilyeneket, és megvannak a jegyzeteim. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy elégedetlenség. Az, hogy mondjuk 1994 és 98 között az a demokrácia, amit az akkori balliberális koalíció képviselt, az egy csomó tekintetben nem tetszett, nem felelt meg a jobb oldal felfogásának. Többek között úgy ítélték meg, hogy az nem is demokrácia, ami akkor van. Ugye ez egy állandó vita a politikai szereplők között, hogy ki definiálja a demokráciát. Akkor a jobb oldal úgy ítélte meg, hogy a bal oldal rossz irányba viszi, és például például nagyon érdekes mai szemmel visszaolvasni ezeket, hogy az Európa politikája is rossz irányba megy a baloldalnak. Tehát a Fidesz ugye azt a fajta Európa ellenességet, Európa kritikát, amit ma is képvisel, azt 1994 óta folyamatosan teszi, és a korai dokumentumaiban ezek már megjelentek. Például ilyenekre gondolok, hogy az Európai Unió vagy az Európai Parlament működését át kell alakítani. Ugye, miközben a baloldal vagy a liberális oldal a 90-es évek közepén eszébe sem jutott, hogy ilyeneket megfogalmazzon. Tehát a Fidesz egyszerre volt belpolitikaira kritikus a demokrácia itthoni állapotát illetően, és a nemzetközi folyamatokat illetően is. Azaz egy nagyon offenzív stratégiát képviselt, amit 98-ban először sikerre is vitt, aztán 2002-ben megbuktak, de ez a bukás úgy tűnik, hogy, vagy nem úgy tűnik, hanem nyilvánvaló, hogy az csak átmeneti volt.
Az intézményekhez, amelyek szisztematikus lebontásával ellenfelei gyakran vádolják a kormányt. Mi a viszonya az Orbán kormánynak?
Hát nézze, az Orbán kormány, ugye, és azt mondanám, hogy a Fidesz itt is. 1990 óta a következő álláspontból indult ki. A demokrácia az lényegében két dolgot jelent, most túlmenően azon, hogy többségi vagy konszenzuális. Azt jelenti, hogy vannak egyfelől az intézmények, és vannak másfelől a társadalmi magatartások. Nem elég az intézményeket megváltoztatni, nem elég demokratikus intézményeket létrehozni, hanem a társadalmi attitűdöket is meg kell változtatni. Tehát itt azt gondolom, hogy 90-től kezdődően már ellenzékben is a Fidesz próbált egy ilyen társadalom közeli mentalitást, hogy mondjam, fölkarolni, vagy kifejezni, vagy kifejleszteni, amiből egyébként a későbbiekben nagyon sokat profitált is, mert ha nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni azt, hogy mi a különbség, mi az a hatékonyságbeli különbség, ami a Fidesz és a mai ellenzék között van, akkor éppen itt található a társadalomhoz való viszonyt illetően. Ezt a Fidesz véleményem szerint már kezdettől jobban ismerte fel, a másik oldal pedig talán túlságosan is csak az intézményekre koncentrált. Tehát az intézmények nagyon fontosak, de önmagukban a demokratikus intézmények nem tudnak elvezetni egy demokratikus jól léthez, egy olyan érzéshez, hogy de jó ebben a rendszerben élni, ha nem változik meg ugye a társadalmi környezet.
Kell, az emberek nem bíztak az intézményekben, mint elvont fogalmakban? Inkább a vezetőkben voltak hajlandó bízni?
Hát nézze, ráadásul ugye az első kérdése úgy szólt, hogy időben meddig mehetünk vissza, hogy megértsünk bizonyos dolgokat. Még sokkal inkább visszamehetnénk az időben, és rá kellene jönnünk, hogy a magyar politika történetben ez egy visszatérő kérdés. Például Szegfű Gyula, aki egy híres magyar történész volt, két háború között élt, ugye írt számos könyvet, és az egyik kérdése ezekben a könyvekben az, hogy az intézmények miért válnak, az ő kifejezését mondom, lelketlen rutinná. Tehát, hogy tulajdonképpen formálisan megvannak azok az intézmények, de az emberek nem érzik, hogy értük vannak. Na most szerintem ennek az elmúlt 30 évnek ez a Szegfű által is érzékelt probléma egy folyamatosan jelenlévő sajátossága. Hogy tulajdonképpen azt a feladatot elvégeztük, kipipáltuk, amit a demokratizálódás ránk rótt, hogy hozzuk létre ezeket, és aztán megállt a tudomány. Tehát nem jött ebből ki valami olyasmi, hogy akkor most a demokrácia, melyek azok a területek, amelyeken a demokratikus intézmények az emberek mindennapi életét jobban befolyásolják, boldogabbá teszik őket. Ez a kifejezés, hogy ugye elégedett, boldog, magukban bízó emberek, ez nagyon kevéssé volt benne ebben a 30 évben, és ez valószínűleg egy mélyebb probléma, mint sem a rendszerváltás utáni probléma, mert ahogy mondtam Szegfű kapcsán, ezt már a korábbi korokban is érzékelték, és még a két háború közöttinél korábbi korokban is. Tehát valószínűleg itt strukturális, mélyreható dolgok vannak, amelyeket nagyon komolyan kell elemeznünk.
Miből olvasható ki, hogy a magyarok miféle demokrácia iránt éreznek vonzalmat? Ezt 30 éve tudjuk, mert hosszú ideig előtte nem volt ilyen demokrácia, ami iránt vonzalmat lehetett volna érezni.
Nézze, azt hiszem, hogy a demokráciával kapcsolatos percepció vagy érzés az nagyon gyakran változhat. Tehát 1990 környékén és azt követően még körülbelül egy évtizedig szerintem az volt a demokráciával kapcsolatos elvárás, hogy, hogy más, mint a diktatúra. Végre kiléptünk a diktatúrából, végre szabadok vagyunk, végre, hogy mondjam, kimentek az oroszok. Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgok. Tulajdonképpen nagyon fontos része a demokráciának, hogy egyszerű, könnyen emészthető fogalmak álljanak a mindennapi ember rendelkezésére ahhoz, hogy az életét élni tudja. De aztán a 2000-es évektől kezdődően ez a dolog már nem volt elég.
Nem hozta a gazdasági sikereket? Nem gazdagodtunk úgy, mint mások, akiket mintának tekintettünk? Ez volt a baj?
Hát ez egy nagyon komoly probléma. Hát ugye ismerjük a kifejezést, hogy jóléti államok voltak 1945 után Európában. Magyarországon pedig rosszléti állam jött létre, nagyon hát így szójátékkal élve, ha szabad ezt így mondanom.
Leépült az ipar, munkanélküliség.
Hát persze, hát és a 90-es évek legelején nagyon aggasztó adatok voltak, lássuk be, tehát hogy hányan kerültek ki a munkából, a romák problémái, gazdasági növekedés, adósságállomány, kezelhetetlensége és így tovább. Tehát itt nagyon-nagyon súlyos dolgok voltak, és pont azok a várakozások nem teljesültek, amelyeket az emberek az átmenethez fűztek. Tehát én sosem értettem egyet azokkal az elemzőkkel, akik azt mondták, hogy a demokratizálódás az csak az elitek műve volt, vagy csak az elitek várakozásairól szólt. Arról is. De anélkül, hogy az emberek várakozásai benne lettek volna, anélkül ez nem ment volna. Na most miután az emberek ezekben a várakozásaikban csalódtak, hozzáteszem, minden rendszerváltás után csalódni szoktak az emberek, mert a várakozásokat általában nem tudják rövid távon a rendszerváltások teljesíteni. Most ne menjünk vissza a történelme múltba nagyon, de hát egy angol polgári forradalom, egy amerikai államalapítás, egy francia forradalom, hát most csak gondoljunk bele, hogy hány évtizedig dúltak utána belső polgárháborúk, vagy polgárháború-szerű jelenségek, tehát az mesebeszéd, hogy mondjuk 10 évvel egy átmenet után konszolidált, prosperáló viszonyokat lehet teremteni. Tehát ezt az elit védelmében mondom, hogy aki ilyet várt volna az elitektől, az valószínűleg irreálisat várt. Ugyanakkor viszont a mindennapi ember az nem tud tervezni 100 években. Hát az azt mondja, hogy az én életem, na, hát hogyha már demokrácia van, akkor adjon nekem valami kézzelfoghatót. És nem úgy nézi az a mindennapi ember, hogy mit tegyek én bele a rendszerbe, hogyan növeljem én az autonómiát, stb. Hogyan vegyek én fel polgári attitűdöket, ugye? Ez nagyon nehéz így elvárni. Ebből következően szerintem a 2000-es években a demokráciát illetően módosultak az elvárások, és amire ön utalt, hogy igen, jöjjenek esetlegesen olyan kormányok, amelyek például nem 4 évenként váltják egymást, van valami kifutásuk, és esetleg a teljesítményük így jobb lehet, és akkor ezzel párhuzamosan jött az erősebb vezető iránti igény is.
Ez a letisztult magyarázata annak, hogy miért tud az Orbán kormány 3-szor egymás után 2/3 csinálni?
Hát igen, részben ez, részben persze az, hogy az Orbán kormány 3-szor egymás után ekkora fölényt mutat, az nem pusztán az Orbán kormány saját teljesítménye, hanem a nemzetközi helyzet változásából is következik.
Ki lehet-e szálazni, hogy mi ebből a tervezettség a saját teljesítmény, és mit adott hozzá a nemzetközi környezet változása, amit nem lehet eltagadni, hogy azt előre is lehet gondolni?
Hát, a helyzet az az, hogy én már utaltam arra a beszélgetésünk egy korábbi pontján, hogy már a 90-es években is a Fidesz bizonyos dolgokat másképp képzelt el a demokráciát illetően. Most ezt most úgy fordítanám ide, vagy úgy hoznám ide, hogy a Fidesz igen tudatosan kezdett építkezni, amikor látta például azt, hogy 94-ben immár egy második választást is elveszített. Tehát a vesztes választásoknak a tanulságaira szeretném felhívni a figyelmet.
Hogy innováció időszaka jön vesztes választásban?
A vesztes választás után nem mindig jön innováció. Nagyon sokszor nem jön innováció. A Fidesz 2 választás, a második, különösen a második választás után, tehát 94-ben nagyon gyenge állapotban volt. És akkor tulajdonképpen nekik arról kellett majdnem azt mondom, egy döntést hozni, hogy akkor most hogyan tovább. Párjává válnak, vagy pedig megindulnak a nagy pártáválás útján. Az innováció szerintem itt ebben a sztoriban az volt, hogy a Fidesz nem egyszerűen változtatni akart az addigi stratégiáján, hanem azt mondta, hogy én a legmagasabb szintre török. Tehát kitűzöm azt a célt, hogy az akkori nagy párttal, amelyik az MSZP volt, kerüljek partiba. És ez azóta is szerintem egyedülálló célkitűzés a magyar politikában, és független attól, hogy szeretjük, vagy utáljuk, vagy közömbösek vagyunk a Fidesz iránt, de én azóta sem látom egyetlen ellenzéki pártnál sem azt, hogy a nagy párttá válás stratégiáját tűzné ki ellenzékben. Hozzáteszem, sokkal nehezebb is a mai ellenzék dolga, tekintettel arra, hogy nagyon sokan vannak, és mindegyik kicsike, vagy legfeljebb 15% körüli. De a Fidesz 10% alatti párt volt 1994-ben, azért ezt is tegyük hozzá. Tehát magyarán az első dolog az a döntés. Kalibrálni kell magunkat valamilyen tartományba. Tehát ez olyan dolog, nagyon frivol lesz a példa, a harmadik Richard elhatározza, hogy gazember lesz. Én nem ezt akarom mondani, de értjük, hogy mi ez. Tehát, hogy van, kell, hogy legyen egy kiinduló momentum, egy kiinduló pillanat, amit aztán meg kell tudni valósítani. Az a következő dolog. A Fidesz pedig ebben vas következetességgel ment végig. Most megint mondhatjuk erre, hogy na jó, de hát akkor mi lett ennek az ára, stb. Ez így van, de ugyanakkor azt látjuk, hogy azt a célt elérte, hogy az MSZP ma már nem nagy párt, ma a nagy párt a Fidesz, leválthatatlannak tűnő párt ma a Fidesz, és az ellenzék pedig a fasorban sincs. Tehát, ha én ellenzék lennék, akkor nyilván azon kezdenék gondolkodni, hogy most akkor a Fideszt veszem kiinduló pontnak, és a Fideszhez mérem a stratégiámat a jövőben. Úgy látom, hogy az ellenzék azért az elmúlt 8-9 évben nem ezt az utat választotta.
Van Orbán Viktornak egy beszéde, amikor arról elmélkedik, hogy úgy lehet jól újat felfedezni, hogyha az ember hátrafele evez. Mert a múltat kell tudni jól olvasni ahhoz, hogy előrefele jól lehessen menni. Milyen történelmi trendet olvasott jobban, mint mindenki más?
Hát ugye részben már próbáltam erre utalni, az MSZP maga egy történelmi trend volt.
Megtanulta, hogy csinálták, és elkezdte jobban csinálni?
Hát az MSZP-ben az volt a történelmi, ugye, hogy mégiscsak az MSZMP-nek valamilyen utódpártja. Az MSZMP mégiscsak uralt egy korszakot, mégiscsak kialakított egy kapcsolatot a társadalommal.
Be kell menni minden családba, be kell ágyazódni, minden településen ott kell lenni, hát, beszélni kell az emberekkel?
Nyilvánvaló, a 90-es év, hozzáteszem, a 90-es évek más, mint a 2010-es évek, vagy majd a 2020-as évek lesznek. Lehet, hogy az a modell, hogy minden családba bemenni, minden településen ott lenni, az egy ma már idejét múltnak tűnő dolog. Könnyen lehet, amikor Facebookon közvetítjük ugye az eseményeket, és így próbálunk szavazókat szerezni, de a 90-es években ez még nem volt idejét múlt modell. Sőt, azt tudom mondani, hogy akkor az volt az egyetlen rendelkezésre álló dolog, hogy látom az ellenfelemet, leveszem róla, hogy csinálja, amit csinál, mi volt a sikerének az oka. Hát azért ne felejtsük el, hogy 1994-ben az, hogy az MSZP visszajön, azért az 90-ben nem látszott. Tehát ott valami titkot föl kellett fedezni, hogy mitől jön vissza az MSZP 94-ben, és ez a titok valószínűleg a társadalomnak az a szándéka, az az igénye, hogy az akkori jobboldalban, az MDF vezette, Antal József és Boros Péter vezette jobboldalban, egyszerűen nem látta azt a kapacitást, hogy neki ehhez kellene tudnia kapcsolódni. Tehát a baloldalt tekintette, a társadalom felemelésében egy rendelkezésre álló erőnek, és hozzáteszem, 2002-ben, amikor leváltják a Fideszt, akkor a magyar társadalom még mindig a baloldalban bízik. Sőt, 8 évre mandátumot ad neki. Égbe kiáltó tanulságok sorakoznak itt, amit a baloldali liberális pártoknak elemezniük kellett volna, vagy kellene, hogy nem lehet annyival elintézni a dolgot, hogy Orbán Viktor diktatúrát épít, és pont. Ugye? Tehát mindenféle, hogy milyen fogalmakat lehet használni, de a dolog lényege, hogy amikor a baloldal sikeres volt, akkor maga is a társadalom közelében volt. Amikor pedig nem sikeres, akkor eltávolodik a társadalomtól, túlságosan absztraktá válik, és ezáltal a versenyképessége csökken.
Minta adó lehet-e az Orbán kormány rendszere Európában, vagy speciális magyar tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy sikeres legyen?
Hát ugye szokták mondani, hogy már most is mintaadó néhány ország számára.
Olaszok,
Lengyelország, Lengyelország számára. Hozzáteszem, hogy Lengyelországban előbb volt a Kaczyński kormány, az első, tehát még a Lech Kaczyński féle kormány a 2000-es évek közepén, amikor a Fidesz éppen ellenzékben volt, és jelzem, hogy már akkor is Nyugat-Európában nagyon komoly ellenhangok voltak Kaczynszkijékkal szemben. Akkor még úgy ítélték meg, hogy Magyarország nem abba a táborba tartozik, amelyik populista, illiberális, stb. Stb. Viszont, hogy most ez igazából milyen hatóköre lesz ennek a dolognak, én azt gondolom, hogy a hatósugara azért mégis inkább a térségre vonatkozódhat. Mégpedig azért gondolom ezt, mert Nyugat-Európának, a fejlett nyugat-európai régiónak azért nagyon más a történelme. Nagyon mások a hagyományai, és az ő számukra az a dolog, hogy illiberális egy ország, az szinte megemészthetetlen. Tehát Orbán Viktorról és rendszeréről ugye épp a héten lesz az Európai Parlamentben vita, vagyis a jövő héten, bocsánat, lesz, nem, a héten.
Ezen a héten, igen,
elnézést kérek. Tehát ezen a héten lesz vita, és nagyon könnyen megjósolható, hogy ott milyen megítélés lesz többségben. Tehát azt gondolom, hogy néhány országra, néhány nyugati országra lehet hatással, de a vezető nyugat-európai országokra egész biztosan nem. Ugye épp ma közölte az egyik mai magyar napilap európai értelmiségiek nyílt levelét, Már ég a ház. Ez a címe, két magyar is aláírta ezt, ugye Konrád György és Heller Ágnes, és csupa európai balliberális értelmiségiek. Hát ebben a levélben, ha ezt elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy óriási a riadalom Európában Orbán Viktorral és általában a populizmussal kapcsolatban, tehát nem úgy tűnik nekem, hogy ők ezt bármilyen szempontból is mintának tekintenék, ami nem azt jelenti, hogy egyes nyugati országokban ne lehetnének olyan csoportok, akár pártok, akár kormányra törekvő erők, amelyek szimpatizálnak Orbánnal. Ez egy gigászi nagy küzdelem, ami itt most a szemünk előtt játszódik. Tehát ezt azért le kell szögeznünk.
Úgyhogy például egy ilyen levél az jó a magyar kormánynak, amelyik szemben láthatóan szeret feketén-fehéren beszélni. És világosan megmondani, hogy kik az ellenfelei. Hát, és az ellenfelei erősen reagálnak, az elvileg jó, nem? Mert a reakciót vált ki.
Igen, és bizonyos fokig ez rámutat persze arra is, hogy a magyar kormány elég tudatos abban is, nem csak abban, amit próbáltam elmondani, hogy a 90-es évektől az önfelépítésben tudatos, hanem abban is, hogy keresi a konfliktus lehetőségeit. Tehát állandóan provokálja is a külső környezetet, hozzáteszem a belső környezetet is, tehát hogy olyan témák jöjjenek szóba, amit ő szeretne. A probléma itt ugye abban van, hogy ezt a nyugatiak valóban provokációnak veszik, és ebben a levélben, amit említettem, tehát már ég a ház, ez a levél magyar címe, ebben olyan kifejezések vannak, hogy Európa sírásói azok a populista pártok és azok a populista politikusok, akik ma Európát ki akarják forgatni a sarkaiból. Tehát nem az történik, amit Orbánék mondjuk szeretnének elérni, hogy legyen vita például arról, hogy milyen típusú demokráciák vannak. Legyen vita arról, hogy melyik a jobb, a többségi vagy a konszenzusos, a liberális vagy az illiberális, vagy ezer millió kérdés lenne egyébként, amiről éppenséggel lehetne is vitatkozni.
Ezeket a kérdéseket nem választáson szokták eldönteni? Ezt értelmiségi vitában el lehet dönteni úgy, hogy következménye is legyen?
Hát, ha csak választásokon döntenének ezekről a kérdésekről, azt szerintem szegényíteni a demokráciát. Egyébként sosem úgy működtek a demokráciák, hogy ezeket csak választáson döntötték el, hanem az értelmiségnek véleményem szerint mindig van egy nagyon fontos szerepe. Nevezetesen az, hogy pontosan ezeket a kérdéseket valamilyen formában vita képes teszi. A probléma ugye az, hogy a 2000-es évek óta, amióta mondjuk Oroszország visszatért a világpolitikába, azóta ugye ennek a nyílt, őszinte és termékeny vitának a lehetősége jóval kisebb, korlátozottabb, mert egyszerűen van a nyugatiakban egy hatalmas félelem, hogy az az Oroszország, amelyik mondjuk 90-től a 2000-es évek közepéig a demokratikus blokkhoz tartozott, most ugye megint levált a demokratikus blokkról, ezáltal olyan vonzerőt jelent ugye Kelet-Közép-Európa számos országára, vagy Európán kívüli országokra, amelyek nem demokratikus irányba viszik ezeket az országokat. Tehát amikor ugye oda jut egy közélet, hogy a demokraták állnak szembe a nem demokratákkal, ott nem várhatunk ugye értelmes, őszinte vitát, ott mindenki a legradikálisabb kifejezéseket kezdi használni a másikra, tehát ahelyett, hogy csillapítódnának a konfliktusok vagy a feszültségek, inkább eszkalálódnak. Tehát én most azt látom, hogy mind a két oldalról csúcsra van járatva a konfliktusok eszkalációja.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Inforádió arénájának vendége.